kiválóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. A mai emberünk Székely Balázs, aki evezős volt, de leginkább arról ismert, hogy azon túl, hogy szövetségi kapitányként is tevékenykedett, sok embernek segített céljai megvalósulásában. Majd beszélünk erről is, de voltunk egy olyan kvízversenyen, ahol te is játékos voltál, és néhány másodpercre megszólalt egy zeneszám, és föl kellett ismerni az előadót. Te nem csak az előadót mondtad meg 5 másodperc elteltével, hanem a dal címét is, de közte olyanok, mint Led Zeppelin, Black Sabbath, Elton John, Sting, Uriah Heep, Manfred Mann Earth Band. Honnan a zene iránti érdeklődés és tudás?
Fiatal koromtól kezdve mindig is fontos szerepet játszott az életemben a zene. Sokat hallgattam, ugye én a 60-as évek vége, 70-es években voltam kamasz, és fiatal felnőtt, és nagyon sok zenét hallgattam, és talán innen.
A családból, ha jól tudom, akkor a felmenők jogászok, ügyvédek voltak. Neked nem volt kedved ehhez a pályához?
A családom elég szerteágazó, az ükapám Sulek Frigyes, aki a halászbástyát tervezte, és a Jánoshegyi kilátót, és egyik ágon sok építész. Az apai ágon pedig valóban így van, jogászok, ügyvédek, jogászok, a nagypapám országgyűlési képviselő volt 45 után a Barankovics-féle kereszténydemokrata néppártban. Úgyhogy volt politikai pályafutás is, és sok jogi hozzáértő ember a családban. Engem is a magyar történelem, tehát elsősorban a humán tárgyak vonzottak általános iskolába és középiskolába, de amikor elkezdtem igazán komolyan sportolni, evezni, ott szinte eldőlt, hogy az edzői pálya lesz az. Azt gondolom, hogy az elég humán beállítottság, és tulajdonképpen 17-18 éves koromtól ez az irány, ez meg is maradt, és elégedett is vagyok vele.
Mondod, hogy elkezdtél levezni, ez ugye a Ferencvárosban történt. Nem megbántani akarlak, de alkatilag a Jóisten téged evezősnek teremtett szerinted?
Nem igazán. Habár nagyon sokan értek el nálam, gyengébb alkattal is nagyon jó eredményeket az evezésben. Úgy alakult, hogy egy általános iskolai, óvodai általános iskolai barátomat toborozták a Fradiba evezni, és mondta, hogy nagyon jó lenne, ha én is lemennék. De nem akartam, eltett 3 hét, és az a fradis edző az eljött a mi iskolánkba is, és akkor kiderült, hogy ez a barátom oda jár, hát akkor én is lemegyek. Belekezdtem, és hát örök szerelem lett belőle.
Talán a tanári pálya is vonzhatott, hogyha jól emlékszem, csak valahogy amiatt döntöttél talán az evezés mellett, hogy egy edző többet tud lenni a gyerekkel, mint egy tanár, aki heti 1 vagy 2 órában találkozik vele.
Abszolút így van. Gondolkodtam a tanári pályán, de mondom, 17-18 éves koromra eldőlt. Egy megszállott fanatikus edzőhöz kerültem 15 és 18 éves korom között, és ez nekem nagyon tetszett. Nagyon sok időt töltöttünk együtt, és aztán az edzői pályámon is egy edző, főleg egy állóképességi sportágban, hetente 4-5 alkalommal van, hogy 7 nap mindegyikén van esetleg edzés, és van olyan, hogy több edzés van egy nap. Tehát tulajdonképpen a családommal nem töltöttem annyi időt, aludni jártam haza, az iskolába kötelező volt bemenni, de az igazi időtöltésem, közösségem az az evezős társaság volt, ott töltöttem minden időm, és az edzőm végig ott volt. Tehát egy edző nagyon-nagyon komoly hatás. Nyilván egy pedagógus is egy tanár, de azért, aki 3-4-5 órába tanít egy héten valamilyen tantárgyat, az azért nem olyan közelség, mint egy edző, aki naponta 2-4-6 vagy esetleg 8 órát van a tanítványaival. Rettenetesen komoly hatást gyakorolhat a sportoló egész életére, pályafutására.
Mi a dolga az edzőnek? Azt ugye külső szemlélő látja, hogy az evezősnek kell egy nagyon erős láb, 2 nagyon erős kar, kell egyfajta technika, és kell, hogy valami esze legyen. Eszek közül mit tud fejleszteni az edző, és minek a segítségével?
Sokszor mondtam, ezt most is tartom, hogy egy evezős edző, az én szerintem egy jó evezős edző, az zseni. Mégpedig a következő miatt. Az evezésnek 2 olyan dolog van, ami meghatározza. Az egyik, hogy egy olyan állóképességi sportág, ahol mind a 3 alapképessége szükség van. Szükség van az erőre, az állóképességre és a gyorsaságra. Ezek alapvetően együtt fejleszthető körülbelül 14-16-17 éves korig. Tehát, hogyha valaki 8 évesen fut egy busz után 200 métert sprinttel, attól nem csak a tüdeje lesz, fejlődik egy kicsit, hanem valószínűleg a vádlia is. Körülbelül ez a 14-16 éves korban szétválnak ezeknek az alapképességeknek a fejleszthetősége, és hogyha az egyiket fejlesztem, egy kicsit kárára van a másiknak. Ha gyorsaságot fejlesztem, valószínűleg hátrányba kerül az állóképesség. Ha max erőt fejlesztem, szintén az állóképesség hátrányára van. Ha az állóképességet fejlesztem, akkor lassabb lesz a sportoló, nem gyorsul. És egy evezős edzőnek ezt a 3-at kell összehoznia, mint egy spirálba folyamatosan fejlesztenie. Hogy az állóképességre is úgy dolgozzon, hogy közben tudja növelni a maxerőt, és tudja növelni a gyorsaságot. Ez az egyik, ami nagyfokú zsenialitást kíván. Szakmai hozzáértés természetesen. De a másik dolog pedig, hogy az evezés egy különleges, hasonlítsuk össze az úszással vagy az atlétikával, de akár a vívás a sok számú sportágakkal. Az evezésben 2000 méter a táv. Hogyha valaki lemegy atlétizálni, és nagyon erős lábai és jó rugói vannak, akkor azt mondják, hogy ugró lesz belőle. Hogyha zömök, nagy súlyú, de robbanékony, akkor esetleg dobó atléta. Hogyha vékony, állóképes, jó keringési mutatókkal rendelkezik, akkor hosszú távfutó. Ha nagyon gyors, akkor sprintert faragnak belőle. Az evezésbe lejön valaki, és ugyanez elmondható az úszásra, ugye nagyon más az 50 méter mell, és nagyon más az 1500 méter gyors. Hogyha lejön egy bármilyen alkatú evezősnek egy gyerek, akkor arra a 2000 méteres távra kell felkészíteni. Akkor is, ha kicsi, ha nagy, ha sovány, ha zömök, ha nagyon erős, ha vékony. Tehát egész egyszerűen ez az előbbivel elmondottakkal, ez egy olyan összetett komplex dolog egy evezős edzőnek, hogy aki ebbe jó, az tényleg mindent tud a szakmáról.
Meddig lehet hajtani egy evezőst? Ezt azért kérdezem, mert akár Szegedről beszélünk, de mondhatok ergométeres versenyeket is. Amikor befejeződik a verseny, akkor vannak sportolók, akiket szinte újra kell éleszteni. Tehát halálukon vannak, nem kapnak levegőt, végérvényesen kihajtották magukat. Érzi az edző, hogy mi az a határ, amin túl már nem szabad tolni?
Egyrészt igen, másrészt az ember egy szerencsés szerkezet. Ugye ez köztudott, hogy egy lovat addig lehet hajtani, amíg meg nem döglik. Tehát biztos mindenki tudja, hogy régen postakocsi állomások voltak, és mondjuk Európába vagy Amerikába mentek a lovas kocsik, és bizonyos helyeken lovakat cseréltek. Ha tovább hajtották volna, akár beledöglik a ló. Az emberi természet nem ilyen. Az embernél az ájulás, sokszor mondják, hogy ájulásig hajtott, és látunk olyan sportolókat, nézzük meg evezősöket a mexikói olimpián, ugye ott még ráadásul magaslaton volt elég oxigénhiányos környezetben, rendszeresen végigevezték a távot, és elájultak, ezért vannak a kísérő motorosok, hogyha a hajóból esetleg kiesne, egyből ki tudják menteni. Az ájulás, az tulajdonképpen a szervezet védekező mechanizmusa, és hogyha valaki elájul, addig hajtotta magát, onnan káros lenne a szervezetre, ezért jön be az ájulás. Tehát nem probléma egy állóképességi sportágban, ha valaki akár ájulásig hajtja magát, nem fog károsodni a szervezet. Természetesen az edzők tudják azért, hogy hol a határ, nem hajtják ájulásig minden nap a sportolókat. A verseny szokta kihozni azt a teljesítményt, ugye ott egy plusz motiváció van a versenyen az edzésekhez képest, hogy esetleg a sportoló addig hajtja magát. Inkább az edzőknek arra kell figyelni, és ez egy fontos tudomány még, hogy túl edzésben ne hajtsa a sportolókat. De maga a sportteljesítmény alatti teljes kihajtás, tehát hogy mindent kihoz magából, az nem káros. Akkor lenne káros, hogyha minden felkészülés, edzés nélkül jut el valaki oda, az semmiképpen nem használ a szervezetnek. Ezért nagyon fontos a rendszeres átlagembernek is egyébként, mert jöhet hirtelen valamilyen terhelés, hogy rendszeres mozgás, rendszeres edzés, rendszeres terhelés hatása után menjen el versenyezni.
Székely Balázsról beszélgetünk, és mondok két nevet neked, és mind a kettőről mondd el, hogy mi jut eszedbe róla. Háromházi Albert.
Háromházi Albert volt az első edzőm. Hát tulajdonképpen ott szerettem meg az evezést. Tehát azt kell tudni róla, hogy én nála nyertem először magyar bajnokságot, és amikor átkerültem a következő évbe másik edzőhöz, még akkor is a következő években az a csoport, akik mi az Albertnél voltunk, az a csoport az Alberttel ment el nyaralni. Tehát amikor a bajnokság után szünetet kaptunk, akkor az Albert bá volt, aki tulajdonképpen pótapánk volt, fantasztikusan oda voltunk érte, nagyon jó hangulatot tudott csinálni, meg tudta szerettetni az evezést. Talán egy érdekesség, hogy én az Albertnél kezdtem és nyertem az első bajnokságomat 73-ban, és a nagyobbik fiam pont 30 évvel később az Albertnél kezdett evezni, és nyerte az első bajnokságát 8-asban 30 évvel később, szintén az Albertnél.
A második név Berecz Béla.
Berecz Béla, Albert után nem sokkal Berecz Bélához kerültem, és hát tulajdonképpen ő az, aki végleg a felé fordított, hogy ez az én sportágam, és az egész életemet meghatározta. A Bélánál 4 szezon töltöttem 74-től 77-ig, ezek a gimnáziumi éveim voltak, és első gimnáziumba heti 7, másodikba heti 10, harmadik, negyedikbe heti 17 edzésem volt. Minden időnket a Bélával töltöttük, és talán az ő kezei alatt döntöttem el, hogy én ezt a pályát szeretném csinálni. Tehát az egész életemre meghatározó volt.
Azért az is befolyásoló tényező lehetett, hogy egy kerékpáros baleset tulajdonképpen meghatározta, hogy meddig lehetsz versenyző.
Igen, 1979-ben volt az aranynyelvényesek az olimpiára mozgalom, és egy megyei kerékpár túra 60 kilométeresre indultunk Budaörsről, és 2 kilométer után egy Wartburg behajtott a tömegbe, és hát engem talált el. Egy 8 méteres repülés után össze-vissza törtem magam, és ahol a kilincse eltalált az autónak, az egyik ajtó kilincse és oldalával lökött föl szerencsére. Ott megsérült a lábam. Még a következő szezont végig versenyeztem, és elég jól is ment pont 80-ba. Ott kijutottam Moszkvába, a moszkvai olimpia előtti pályaavató versenyen én indultam még egy pár evezősbe, de a lábam sérülése egyre rosszabbá vált, és emiatt a versenyzői pályafutásomat be kellett fejezni. Én akkor már 78 és 80 között elvégeztem a középfokú edzőit, két évest, és 80-ban fölvettek a szakedzőire, tehát tulajdonképp a versenyzői pályafutásom után egyből edzősködni kezdtem.
Az a kérdés, hogy mikor indult el nálad ez a fajta őszintesség és szókimondás, ami mondjuk az ellenségszerzésnek az egyik legjobb módszere, ami talán még mind a mai napig benned van, mert én emlékszem olyan elnökségi ülésekre a szövetségben, ahol hát eléggé megmondtad, hogy mi a valóság.
Én azt gondolom, hogy ez mindig jellemző volt. Én őszinte embernek tartom magam, biztos sokan nem így gondolják. Én ezt gondolom magamról, és hát biztos, hogy politikusabb alkat lennék, akkor sokszor hallgatnék, tudja az ember, hogy mikor kéne hallgatni. Én azért általában kimondom a véleményem, hogy ami a szívemen, az a számon. Nem szerzek ezzel nagyon sok hívet.
Volt a szövetségkapitány is, illetve volt egy érdekes pozíció, a szövetségben a válogatott edzői csapatának, tímjének voltál a vezetője. Akkoriban hogy állt a magyar evezés?
Jobban, mint most. Jobban, mint most. Ez 2011-12-ben volt a londoni olimpia előtt. A pekingi olimpiára egy csapatunk jutott ki, és az elég nagy csalódás volt, illetve tulajdonképp kettő, mert egy paraevezősünk is kijutott szerencsére. Ott egy 14. helyen zárt egy könnyűsúlyú két paraevezős, és 11-10 végén kezdtem el az edzői tímmel dolgozni, és tulajdonképp 11-12-ben voltam szövetségi kapitány, de hát akkor olyan eredmények voltak, még nem volt túl messze a tudatban a Pető Haller párosnak a két világbajnoki címe, vagy a Varga Hirlingnek és a Pető Hallernek is az olimpiai 5. helye, majd a Varga Hirling világ és Európa bajnoki címe. Voltak fiatalok, a 2010-ben a jelenlegi szövetségi kapitány már U23-as VB-n ezüstérmet nyert, Európa bajnoki döntőbe voltak már, tehát jobban állt az evezősportunk. Sikerült Londonba két csapatnak kikerülnie, minden nehézség ellenére. Azóta tulajdonképpen a nemzetközi eredményeink, főleg az olimpiai számokban, azok nem olyan szerencsések. Kevés versenyzőnk van, nincs nagy támogatottsága az evezősportnak, és az elmúlt 15 évben nem folyt mindig magas színvonalú szakmai munka.
A jelenlegi szövetségkapitány ugye Simon Béla, ő ugye Juhász Adriánnal, illetve hát később kényszerből egy másik párral is mentő. Azt mondta nekem, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egészen kiskortól bevonza a sportág a fiatalokat, mert hogy óriási az elszívó erő egyrésztről a más sportágak irányából, gondolok itt a labdasportokra, a látványsportokra, részben pedig a műszaki fejlődés, a technika fejlődése okán a gyerekek szívesebben vannak egy bezárt szobában. Te hogy érzed ezt, mint szakosztályvezető?
Igen, az egyik részével egyetértek, a másikkal nem. A Béla jól fogalmazta, nagyon nagy az elszívó erő. A mai világban, az egész világunk a könnyű ellenállás felé halad. A sport, és ezen belül egy állóképességi sport, az nehéz ellenállás. Ott le kell küzdeni az embernek egy csomó akadályt, és elsősorban a fejekbe, környezetekbe levő akadályt. Bizony akkor a kütyüktől el kell szabadulni, nagyon kemény munkát kíván, ez teljesen igaz. A fiatalkori evezésnek nem vagyok híve. Meg kéne próbálni odakötni a klubhoz, de most is az evezőseink zöme valamilyen baráti, rokoni kapcsolaton keresztül érkezik a sportágba. Viszonylag kevés a toborzás, de szerintem hiba, túl korai korban kezdünk toborozni. Az evezés egy nagyon bonyolult idegizom koordináció, nem megyek nagyon mélyen bele a részletekbe, de talán 13-14 éves kor az, amikor érdemes elkezdeni, szerintem előtte nem nagyon, viszont nagyon sokat segítene, hogyha más sportágakkal tudnánk kapcsolatot teremteni, ahol már előképzettséget kap egy leendő evezős. Tehát olyanokkal, aki úszott, triatlonozott, atlétizált, és valahogy nem találta meg azt a közeget, nem találta meg azt a hangulatot a sportágában, és váltani szeretne, mindenképpen nagyon jót tenne az evezősportnak, hogyha komoly előképzettséggel kezdenének evezni. Példákat azért hadd mondjak, Karikó Katalin nevét mindenki ismeri, az ő lánya Francia Zsuzsa, aki az egyetemen ismerkedett meg az evezősporttal, magas, nagyon jó alkatú, tehát evezésre kiváló 193 centi, az egyetemen kezdett el evezni, kétszeres olimpiai bajnok, ötszörös világbajnok. Aki Londonban nyerte a női egypárevezőst 20 évesen, aki Rióban nyerte a női egypárevezőt 20 és fél évesen kezdett evezni. Mind a ketten atlétizáltak előtte. Aki most a férfi olimpiát nyerte, a Zeidler, egy német sportoló, ő úszó volt előtte. Tehát az evezésben akár viszonylag késői kezdés sem hátrány, ha van előképzettsége előny, hozzá kell tennem, hogy az evezés nem a tinédzserek sportja. Ugye tornába hoztak egy olyan, azt hiszem a Bicserova nyert nem egész 14 évesen, és akkor hoztak egy olyan szabályt, hogy 14 éves kor alatt felnőtt olimpián nem indulhat. A mi sportágunk nem ilyen. Itt gyakori, hogy 30-32, akár 36 évesen valaki olimpiai bajnok lehet.
A maratonfutás magyar rekordját egy olyan hölgy tartja, aki 28 évesen kezdett el futni. Amikor te abbahagytad a szövetség kapitányságot, akkor lett az evezés kiemelt sportág. Tehát 2014-ben történt meg ez az áttörés. És akkor mindenki nem csak a sportágban, hanem általában a magyar sportban azt gondolta, hogy na most eljött a pillanat, hogy az evezősök végre megmutathatják. Lesz eszközük, lesz humán erőforrás, edző lesz, minden lesz. Aztán mi lett?
Nem igazán jól használta föl szerintem a sportág a kicsit bővelkedőbb, vagy több anyagi forrást, mint addig. Sajnos most is rettenetesen kevés. Hadd mondjak egy példát. Londoni olimpiára, olimpia idején a Magyar Evező Szövetség költségvetése 106 millió forint volt. Ez kiegészült, talán fölment 120-ra átfutott ételekkel. A londoni olimpiára az angolok fölkészítettek egy négyest, és ez a négyes az olimpiai bajnok is lett, ennek a négyesnek forintba átszámolva egy éves felkészülése 300 millió forint volt. Ugye lehet érezni a különbséget. A Magyar Evező Szövetség összköltségvetése volt annyi. Kiemelt sportákként körülbelül a költségvetésünk 350 millió forint, itt is vannak átfutó tételekkel, Gerevics ösztöndi jegyebekkel, tegyük föl, hogy 400 és 500 millió forint között van a költségvetés. Rettenetesen kevés. Az evezés sajnos drága sport, hajólapát egyszerűen horror áron kapható, és sajnos szükséges, hogy a legjobbjaink folyamatosan, ha nem is évente, de 2-3 évente új hajót, új felszerelésbe versenyezek, az még jó lehet aztán később az ifiknek, tehát az a hajó, amit egy felnőtt versenyző használ, és 2 év után már leadja, az még 10-12-15-20 évig használható egyre lejjebb menő korcsoportoknak, de igazán nagy versenyre kipuhul, nem lehet benne versenyezni. Rettetesen sokba kerül az üzemanyag, motorcsónakkal kell követni, az evezés egy, mint mondtam, bonyolult idegizom koordináció, és muszáj a külső szem, aki javítja a mozgást folyamatosan evezés közben. Gondoljunk az üzemanyagra. Most a védett áron nem tudjuk megvenni a motorcsónakba az üzemanyagot a mai nap. De nagyon sokba kerül. És természetesen sokba kerülnek az utazások, a versenyzések, az edzőtáborok. Azt, hogy ezzel a megemelkedett költségvetéssel a 14-től kezdve is A világon szinte az utolsók között vagyunk azokkal az erőforrásokkal, amit az evezősportra fordíthatunk. Ahhoz képest még mindig jók az eredményeink. Egyet az előbb nem mondtam, azt mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy azért könnyűsúlyúak között nagyon jó eredményeket értünk el. Volt egy Galambos Petink, aki háromszoros világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa bajnok, az összes többi más kiemelkedő eredménye mellett. Nagyon jó lenne, hogyha normál súlyban is találnánk Simon Béla, Juhász Adrián vagy Galambos Péterhez hasonló tehetségeket.
Székely Balázsról beszélgetünk, aki korábban szövetségkapitány volt, és ha már a pénz szóba került, akkor volt az életednek egy olyan időszaka, de aztán időszakosan talán többször is, amikor egy kicsit hűtlen lettél az evezéshez, mert a síelés volt a középpontban. Ennek egy kicsit anyagi okai is voltak?
Az elején nem. Tehát elsősorban inkább az evezős közeg volt az oka. Tehát én a síeléssel az evezősporton keresztül ismerkedtem meg. Az edzőnk, említett Berez Béla, már 74-ben elvitt sífutni, megtanított sífutni, és az evezésnek kiegészítő sportága a sífutás. De sokszor olyan sokat sífutottunk, hogy már lázadoztunk, és akkor azt mondta, hogy béreljünk lesikló léceket, és tanulgassunk ott magunkba. Nekem nagyon megtetszett, én aztán elmentem különböző tanfolyamokra, és aztán végeztem oktatói tanfolyamokat, magyart, osztrákot, nemzetközit, és alapító tagja voltam a Síoktatók Magyarországi Szövetségének, egy ideig elnökségi tagja is voltam. Az evezést sosem hagytam el, voltam egyesületben elnökségi tag, a gyerekeim eveztek, versenyeztek mind a ketten, de valóban volt olyan időszak, hogy nem volt szorosak kapcsolat annyira, de hát végül is nekem ez az alapsportágam, és amikor visszakerültem, mostantól már ez nem fog változni, ez a hátralevő 40-50 évben én már maradok az evezősportnál.
1948-ban és 1968-ban nyert olimpiai érmet magyar evezős, rendre evezősök általában, mert egységekben nyertek. Mikor lesz a következő olyan evezős, aki olimpiai dobogóra állhat magyar színekben?
Nagyon nehéz megmondani. Ehhez a dolgok szerencsés összeállása kell. Kellene hozzá extra adottságú, extra tehetségű sportoló, és mindenféleképp kellene hozzá egy jóval nagyobb költségvetés az evezősportban. Magyarul, hogy ki tudjuk választani, egyrészt jöjjenek hozzánk, ki tudjuk választani az extra adottságú sportolót vagy sportolókat, és azokat menedzselni tudjuk. Én azt nem gondolom, hogy olimpiai érmet közeljövőben nyerünk, nem kizárt, bármi lehet. Megint csak egy példát hadd mondjak, valamikor a 70-es évek végén a románok egy diszkoszvető hölgyet megtanítottak evezni, eljött az első versenyére, megnyerte, 79-ben, ez volt azt hiszem 77 végén, 78-ban kezdett evezni, 79-ben világbajnok lett, 80-ban olimpiai bajnok, 81-ben világbajnok, és abba hagyta az evezést. Tehát csodák mindig vannak, és bízik benne az ember, de a realitást nézve nekünk hosszú távon kéne egy nagyon komoly, kidolgozott programmal tehetségeket keresni és menedzselni, egy nagyon komoly szakmai felkészültséggel, ez lenne a jövő záloga, akkor számíthatunk olimpiai érmesekre.
De jóre nyugdíjas vagy, de facto azonban mind a mai napig dolgozol. Meddig tervezel? Bár mondtad az előbb, hogy a hátralévő 40-45 év.
Igen, ez jó, mert amikor nyugdíjba kerültem, akkor mondták, hogy mennyit dolgoztam eddig, mondtam, hogy hát napi 10-12 órát azért igen, mondták, hogy nagyon jó, nyugdíjas vagy, akkor már 18-at is nyugodtan tudsz dolgozni. A klubomban is, és a versenyzőim is rábeszéltek arra, hogy egy olimpiai ciklust Los Angelesig még vállaljam a szakosztályvezetést, nem kizárt, hogy utána is, meglátjuk, nem lehet előre megmondani, de mindenképpen úgy szeretnék építkezni, és már vannak jelöltjeim, hogy át tudjam adni a szakosztályvezetést. Ugye én most elsősorban az MTK vezető szakosztályának vagyok a vezetője, ez ami foglalkoztat, és természetesen az, hogy a magyar evezősök, nem csak a mieink, de a mieink is feltétlenül minél jobb nemzetközi eredményeket érjenek el. Meglátjuk, mit hoz a jövő.
Székely Balázs, köszönjük szépen!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a